5. A fekete lebelű fák lombját szelíden rezegtette az alkonyati szél. A tábor elcsendesült, valamennyien elvackolódtak. A tábortűz parazsának halovány fényénél Iza számba vette a pokrócán sorakozó gyógyfüves zacskókat. Az asszony időnként aggodalmas pillantást vetett abba az irányba, amerre Krebel tűnt. Féltette ebben az idegen erdőben. Tudta, hogy nincsen nála fegyver. A gyerek már aludt, és ahogy nyúltak az árnyak, velük nőtt Iza nyugtalansága. A délután során szemügyre vette a barlang körül található növényeket. Noha mindig hordott magánál bizonyos szereket, szárított leveleket, virágokat, gyökérdarabokat, fakérget és magokat, a vidrabőr táskájában, ez csupán első segélyre volt elég. Most, hogy új barlangba költöznek, végre felfrissítheti készleteit. Iza egyetlen lépést sem tett gyógyfüves iszákja nélkül. Valósággal mesztelennek érezte magát nélküle. Végre megpillantotta az erdőből kilépő varázslót. Felélesztette a tüzet, hogy megmelegítse a félretett ételt, és nekiállt elkészíteni kedvelt gyógyfüves tejáját. Az öreg letelepedett Iza mellé, és szótlanul figyelte, ahogy az asszony rendezgeti a holmiát.
Hogy volt este a gyerek? Kérdezte végül.
Sokkal nyugodtabban alszik, felelte Iza. Már alig fájnak a sebei. Kérdezte, hol vagy?
Krebb elégedetten felmordult.
Csinálj neki amulettet, mondta a húgának.
Az asszony engedelmesen fejet hajtott, aztán felugrott, hogy ellenőrizze az ételt. Muszáj volt valamit csinálnia. A legszívesebben táncolt volna örömében. Ezek szerint Ajla maradhat.
Krebb biztosan megidézte a lány védőszellemét, gondolta.
A szíve a torkában dobogott. A két csecsemő anyja már délután elkészítette a gyerek amulettjét. Biztosra vették, hogy a barlang avatásán kapják meg a totemüket. Ez nagy szerencsét jelent, és a két anyát csak nem szétvetette a büszkeség. Szóval ezért időzött Krebb olyan soká a rengetegben. Iza oldalát nagyon furta, vajon mi lehet a lány védőszelleme, de visszafogta magát. A mogur biztosan nem mondaná meg, és hamarosan úgy is kiderül. Odahozta a bátyja vacsoráját, és teát töltött mindkettőjüknek. Csöndben üldögéltek egymás mellett. Mire Krebb befejezte a vacsorát, rajtuk kívül már mindenki aludt.
Holnap hajnalban útra kelnek a vadászok, mondta a mogur. Ha sikerrel járnak, másnap lesz az ünnepség. Felkészültél rá?
Ellenőriztem a táskát, felelte Iza. Elegendő gyökerünk van.
Azzal előhúzott egy kis zacskót. Ez egészen más milyen volt, mint a többi. Medvebőrből készült és finomra őrölt, okkerrel vörösre festették. Más asszonyok nem tarthattak vörös színű szent tárgyat maguknál, noha mindenki hordott egy darabka vörös követ az amulettjében.
Holnap reggel megtisztálkodom, mondta Iza.
Krebb újra felmordult. A férfiak legtöbbször így jelezték, hogy egyetértenek a nővel. Kis ideig hallgattak, aztán a mogur letette a csészéjét és a húgára pillantott.
Én magam foglak óvni téged és a gyermeked, de csak akkor, hogyha lány lesz. Az új barlangban az én tüzemnél lesz a helyed,
jelentette ki, azután fogta a botját és az alvó helyére bicegett. Iza úgy ült ott, mint akit villám sújtott. Erre a bejelentésre álmában sem számított. Amikor a férje meghalt, tudta, hogy valaki más fogja befogadni. Igyekezett nem sokat foglalkozni a dologgal, Brunt a legkevésbé sem érdekelték egy asszony érzései, de azért időnként eltöprengett rajta, mi lesz ezután. A lehetséges jelöltek közül egyik sem tetszett neki, akikre meg ő gondolt, azok szóba sem jöhettek. Például ott volt Drug. Guv anyja meghalt a földrengés során, a férfi és a gyermek magára maradt. Iza tisztelte a férfit. Ő készítette a törzsben a legjobb szerszámokat. Persze valamennyien tudtak szilánkot hasítani a kövekből, baltát, szakócát, kaparót csinálni, ám Drug kezéből csupa mestermunka került ki. Már akkor látta maga előtt a leendő szerszámot, amikor kézbe vette a követ, és az valóban pontosan olyan méretű és alakú lett, ahogy eltervezte. Az általa készített szerszámok nagy értéket képviseltek. Ha Iza szabadon választhatott volna, habozás nélkül mellette dönt.
Jól bánt Gúvval is. Kedvelték egymást. Ám sokkal valószínűbbnek látszott, hogy Brun aggát adja neki. A fiának, Vornnak nem sokára szüksége lesz valakire, aki bevezeti a vadászat mesterségébe, és húga, Ona is védelmezőre szorul. Drog ráadásul Aga anyját is hajlandó magához venni, bár ezzel fenekestül felfordul a férfi eddigi nyugodt, békés élete. Aga időnként nehéz természetű, korán sem olyan békés, mint Drog első felesége volt. Guv azonban nem sokára saját tűzhelyet alapít, és Drognak asszonyra van szüksége.
Guv szóba sem jöhet.
Túl fiatal. Sose hált asszonnyal. Brun nem adna hozzá egy öreg asszonyt, és Iza is úgy érezné, mintha a fiával élne.
Iza fejében megfordult, hogy talán Grod, Uka és Uka anyjának férje, Zug veszik magukhoz. A kevés szavú zárkózott Grod sose kegyetlenkedett senkivel. Mélységesen tisztelte Brunt.
Iza nem bánta volna, ha az ő tüzéhez kerül, csak hogy Uka Ebra nővére volt, és sose bocsátotta meg Izának, hogy bitorolta nővére helyét a rangsorban. Ráadásul fiának halála óta keserű és visszahúzódó lett. Még kislánya óvra sem tudta enyhíteni gyermeke elvesztése fölött érzett fájdalmát. Crug tüzére gondolni sem akart, bár felesége Ika nyílt szívű, barátságos fiatalasszony, ám Iza szívből utálta az öreg Druvot, aki elvette Ika anyját, és most ugyanennél a tűznél élt. Maradt tehát Brun, akinek tűzénél még második asszony sem lehetett, hiszen testvérek voltak. Igaz, ez nem számított, hiszen javasasszonyként előkelő helyen állt a rangsorban. Legalább nem kell megélnie azt, amit annak az öreg asszonynak, akit elvitt a földrengés, nem volt senkije, tűzről tűzre adogatták, és mindenütt csak terhet jelentett. Az a lehetőség azonban, hogy Krebbel ossza meg tűzét, eszébe sem jutott, noha senki nem akadt a törzsben, akit nála jobban szeretett volna. Még Ajlát is kedveli, gondolta. Ebben biztos vagyok. Ez a lehető legjobb megoldás. Ha csak nem fiam születik. Egy fiúnak el kell sajátítania a vadászat fogásait, és Krebb nem tudná megtanítani rá. Talán be kellene vennem valamit, futott át hirtelen az agyán. Hogy ne szüljek.
Megsimogatta hasát, és megrázta a fejét.
Túl késő. Az életével játszana, ha megkísérelni a dolgot. Rájött, hogy vágyik erre a gyerekre. Egyelőre úgy tűnt, nincs semmi baj, a kicsi vélhetően egészséges. A gyerekek sokkal értékesebbek annál, hogy csak úgy elvesse magától. Majd megkérem a védő szellememet, hogy lánynak adjak életet, gondolta. Úgy is tudja, hogy kezdettől fogva a lányt akartam. Megígérem, hogy vigyázzok magamra, és egészséges lesz a születendő gyermek, ha ő elintézi, hogy kislány legyen.
Iza tisztában volt vele, hogy a korabeli nőknek gondjai lehetnek a szüléssel, ezért olyan ételeket és gyógyfüveket evett, amelyek a segítségére voltak. Noha most volt először várandós, a többi asszonynál többet tudott a terhességről és a szülésről. Ezen kívül ismerte azt a titkos varázslatot, ami anyáról lányra szállt a nemzetségben. Sose fették fel senki előtt, és Iza inkább meghalt volna, mint hogy elmondja egy férfinak, annál is inkább, mert ha bármely férfi tudomást szerezne róla, azonnal megtiltanák az alkalmazását. A varázslat csupán azért maradhatott titok, mert soha senki nem kérdezte felőle a javasasszonyokat. Egyenes kérdést feltenni illetlenségnek számított, de ha bármely férfi rákérdezne, Iza nem kerülhetné el, hogy válaszoljon. Válaszolnia kellene, és a törzs tagjai nem ismerték a hazugságot. Gesztusokra épülő nyelvük azonnal elárult volna minden ilyen irányú kísérletet. Még szavuk sem volt rá. Legfeljebb annyit tehettek, hogy megtagadják a válaszadást. Iza sose beszélt senkinek az általa használt varázslatról, amely megakadályozta a férfi védőszellemet abban, hogy a nő szájába hatoljon és gyermeket nemzen. Férjének sose jutott eszébe rákérdezni a dologra. Úgy vélte, túl erős az asszony toteme. Gyakran panaszkodott a többieknek, hogy védőszelleme nem képes legyőzni Izájét. A nő meg akarta szégyeníteni férjét, hadd lássa a törzs, hogy a toteme úgysem tudja megtörni az ő totemét, akárhogy üti is a férfi. Ezért tette rendszeresen a gyógynövényeket. Az ütlegeket azért kapta, hogy megtörjön a toteme, de Iza tudta, hogy a férje örömét leli a verésében. Eleinte reménykedett, odaadja egy másik férfinak, ha látja, hogy nem sikerült teherbe ejtenie. Már azelőtt is gyűlölte ezt a hencegő alakot, mielőtt hozzáadták. Mikor megtudta, ki lesz a férje, anyjához menekült, ám ő sem tehetett semmit ellene. A főnök döntésével szemben senkinek nem lehetett szava. Ám a férje nem mondott le róla. A férfi érezte, hogy hatalmában tartja Izát, a törzs legmegbecsültebb javasasszonyát. Mikor látta, hogy a toteme nem képes legyőzni az asszonyét, ütlegekkel igyekezett erőt venni rajta. Bár senki se szólt bele kettejük dolgába, Iza érezte, hogy Brunn nem helyesli férje viselkedését. Biztosra vette, ha Brunn már akkoriban a vezérük, sose adják ehhez az emberhez. Egy igazi férfinak nincs szüksége verésre ahhoz, hogy diadalmaskodjon az asszonyán. A nők egyetlen utat választhattak, tűrték, ami rájuk méretett. A férfi tekintélye viszont csorbát szenvedett, amikor kezet emelt az alacsonyabb rangúakra. Különösen a nők bántalmazását nézték rossz szemmel. A férfinek az a dolga, hogy fegyelmet tartson, vadászni menjen és uralkodjon magán. Nem illett kimutatnia sem a fájdalmát, sem az örömét. Az asszonyokat persze megverték, amikor lusták voltak, vagy ha nem adták meg a kellő tiszteletet. Ám ebben a férfi nem lelhetett örömet, csak a kötelességét teljesítette. Néhány vadász ugyan némileg gyakrabban verte asszonyát, de csak Iza embere tette ezt rendszeresen. Miután Krebb csatlakozott a tüzükhöz, a férj hallani sem akart arról, hogy túladjon Izán. Ha a felesége elhagyja, a mogúr is biztosan vele megy. Férje azzal áltatta magát, hogy a többiek szemében így ő is osztozik a varázsló hatalmában. Krebb természetesen megadta neki a kellő tiszteletet, amíg egy tűznél ültek, egyébként azonban levegőnek tekintette a sógorát. Különösen olyankor, amikor meglátta Izán a verés nyomait. Iza, hogy bosszút álljon a folytonos verés miatt, tovább szedte a füveket. Amikor aztán ennek ellenére teherbe esett, megadta magát a sorsnak. Úgy vélte, valamelyik szellem végül erőt vett totemén. Biztosra vette, hogy nem a férjéé, hiszen őt maga alá temette a régi barlang. Az asszony bízott benne, hogy lánya születik, ami tovább rombolta volna a férje tekintélyét. A lányokat nem tekintették teljes értékűnek, Iza azonban tovább akarta adni a tudását. Most még inkább vágyott rá, hogy lánya legyen, mert akkor továbbra is Krebbel maradhatna. Elcsomagolta a gyógyfüveket, és becsusszant a meleg szörme alá Ajlához. Szerencsés gyerek, gondolta. Sikerült új barlangot találni, velünk maradhat, és Krebb tüzénél kap helyet. Talán nekem is segítségemre lesz a szerencséje, és lányom születik. Magához ölelte a szuszogó kislányt, és mély álomba merült. Másnap miután fölkeltek, odaintette magához a gyereket, és megindult vele a patak mentén. Gyógynövények után kutatott. Pár perc múlva talált egy tisztást a túloldalon. Átgázoltak a vizen. Iza csak hamar megpillantotta a hosszú szárú, vörös gyökerű libatopot. Kiásta, majd megindult a mocsaras partszegély felé. Zsúrlót és szappangyökeret keresett. Rövid idő alatt meglelte mindkettőt. Ajla érdeklődve figyelte, mit csinál. Ezer kérdés motoszkált a fejében, ám fogalma sem volt, hogyan értethetné meg magát. Visszamentek a tábor helyre, és a kislány lélegzett visszafolytva nézte, hogyan tölti meg Iza vízzel kéregből font kicsinyke kosarát, és aprítja bele a páfrány levelet. Az asszony mellett gugolt, amíg az néhány gyors mozdulattal kerek darabot vágott le a táskájából előhúzott bőrből, és egy sor lyukat fúrt a szélébe, és egy kötéllé sodort kéreg darabot átfűzve a lyukakon kis zacskót készített. Majd a lány nyakához tartotta és bólintott. Az egész művelet alig néhány percet vett igénybe. Mikor a víz már forrt, fogta a frissen gyűjtött növényeket, és nyírfakérekből font edényt, és visszavitte Ajlát a patakhoz. Olyan partszakaszt keresett, ahol fokozatosan mélyült a víz. Itt kinézett magának egy lapos szikladarabot, és eldörzsölte rajta a szappangyökeret. Hamarosan sűrű hab borította a követ. Ekkor óvatosan lerakta holmiát a fűbe, levette ruháját, és végül a kupac tetejére helyezte nyakában lógó talizmányát is. Ajla el volt ragadtatva, amikor Iza kézen fogta és bevezette a patakba. Szerette a vizet. De miután ledörgölték magukat, az asszony kivitte a partra, és tetőtől talpig bekente a szappangyökérrel. Újra visszamentek, leöblítették magukat, azután Iza szorosan lehúnyta a szemét, majd a kislányra nézett. Ajla megértette, hogy azt akarja, hunja le a szemét. Ezután érezte, hogy Iza előre hajtja a fejét, és valami meleg folyadékot önt rá. A javas asszony apró, tekergőző férgeket vett észre előző nap a gyerek hajában. Most alaposan bekente a fejét a páfrány levél főzettel, aztán ismét leöblítette a haját, és újra bekente, ám ezúttal a libatobból nyert péppel. Az utolsó öblítés után Iza magán is elvégezte a kezelést, miközben a gyerek a patakban pancsolt. Miután végeztek, kimentek a partra. Szárítkozás közben az asszony letört egy kajat, lehántotta a kérgét, és kifésülte mindkettejük haját. Újra meglepte, milyen sejmes a kislány haja. Szokatlan, de szép, állapította meg magában. Azt hiszem, a haja a legszebb benne. Lopva a gyerekre pillantott. Noha Ajlát megkapta a nap, még így is sokkal világosabb volt Izánál. A javas asszony elbűvölően csúnyának találta. Az idegenek minden kétséget kizáróan emberek, de mégis. Olyan rondák. Szegény gyerek, vajon hogy szerez majd férjet magának? Mi lesz vele, ha nem megy férjhez? Töprengett Iza. Lehet, hogy úgy éli le az életét, mint az az öreg asszony, akit eltemetett a földomlás? Ha az én vérem lenne, akkor megbecsülné a törzs. Talán taníthatnám. Lehet, hogy fiam születik. Akkor nincs senki, aki tovább vigye anyáim tudományát. A törzsnek szüksége van javasasszonyra. Ha ő örökli a varázs erőmet, biztosan befogadja a törzs, és talán még férjet is talál. Iza már saját lányaként tekintett Ajlára. Fölnézett, magasan állt a nap, észre sem vette, hogy így elrepült az idő. Meg kell csinálnom az amulettjét, és el kell készítenem az italt a szertartásra, villant át az agyán.
Ajla! Szólt a patakban kószáló gyereknek.
A kislány azonnal odafutott hozzá, Iza szemügyre vette a lábát. Látta, hogy a víz fölpuhította a vart, de a seb nagyon szépen gyógyult. Gyorsan magára kapkodta ruháját, aztán a hegygerinc felé indult a gyerekkel. Útközben észrevett egy vörös sziklát, nem messze attól a helytől, ahonnan először megpillantották a barlangot. Fogta ásó botját, és addig feszegette a követ, amíg sikerült letörnie néhány darabot. Ajla felé nyújtotta őket. A kislány félénken nézett vissza rá. Nem volt biztos benne, hogy érti, mit kell tennie. Óvatosan kinyúlt, és megérintette az egyik rögöcskét. Iza fogta a követ, előhúzta a reggel készített bőrzacskót, beletette a kavicsot, majd az egészet ruhája ráncai közé sülyeztette. Mielőtt a táborhelyre értek, Iza visszapillantott a síkság irányába. A lanta pusztán apró alakok lopakodtak a fűben. A vadászok már kora reggel elindultak. A hat vadász hajnalban hagyta el a tábort. Megálltak a hegytetőn, és hosszasan fürkészték az alattuk elterülő tájat. A nap első sugarai éppen ekkor pásztázták végig a síkságot. Észak-keleten lustán vonuló bölény csapatot vettek észre. Mivel már nem hátráltották őket az asszonyok és a gyerekek, azonnal felkerekedtek és a csorda nyomába eredtek. Szél ellenében közelítették meg az állatokat. A magas fűben lapulva egyre közelebb kúsztak a bölényekhez. Visszafojtott lélegzettel lesték a mit sem sejtő hatalmas jószágokat. A csapott farú, bozontos fejű, fekete szarvú kérődzök békésen legelésztek. A több száz állat szúrós izzadság szaga megült a levegőt. Legyek ezrei rajzották körül őket. Brun nem sietett. Alaposan szemügyre vette a csorda minden egyes tagját. Latolgatta, melyiket ejthetnék el a legkönnyebben. Első pillantásra nem látszott rajta, milyen feszült. Csupán a halántékkel lüktető ér és szorosan összezárt állkapcsa árult el idegességét. Ez volt élete legfontosabb vadászata. Még a legelső, amelyik a férfiak sorába emelte, még az sem ért fel a mostanival. Ezen a portján múlott, hogy elfoglalhatják-e az új barlangot. Ha sikerrel járnak, az azt jelenti, a védő szellemeik megkedvelték kiszemelt otthonukat. Amikor Brunna hegy tetejéről fölfedezte a bölény csordát, reménykedni kezdett. A bölény volt a totem állata. Brunna többiekre pillantott. Érezte rajtuk a türelmetlenséget. Tudta, hogy a tétlen várakozás percei a legnehezebbek, Ám ha elkapkodják a dolgot, az végzetes következményekkel járhat. Biztosra akart menni. A fiára nézett. Látta, hogy nagyon aggódik. Már-már megbánta a döntését, hogy Broadnak kell elejteni a vadat. De azután eszébe jutott, milyen csillogó szemmel készülődött a fiú, amikor közölte vele, hogy velük jöhet.
Hát persze, hogy izgul. Mosolyodott el magában. Hiszen nem csupán a férfivá avatása, hanem az új barlang is a tét.
Broad észrevette, hogy apja figyeli, és igyekezett közömbös arcot vágni. Csak most döbbent rá, milyen hatalmas állat a bölény, és mennyire veszedelmes lehet, ha megvadul a csorda.
Mi lesz, ha elhibázom? Szorult össze a szíve. Mit tegyek, ha nekem ront?
Korán sem érezte magát olyan magabiztosnak, mint az előző nap, amikor Oga szeme láttára gyakorolt. A lány tekintetéből leplezetlen csodálat áradt feléje. Broad természetesen úgy tett, mintha nem vette volna észre.
Hiszen még gyerek.
De nem sokára asszony lesz belőle. Ogából jó társ lenne, villant át rajta. Szüksége is lesz valakire, hiszen mindkét szülője eltávozott. Broadnak tetszett, hogy a kislány alázatosan lesi minden kívánságát, noha még nem is avatták férfivá. De mi lesz, ha nem sikerül elejtenem a vadat? Hasított bele ismét a kétely. Hogyan nézek majd apám szemébe, és mit gondolnak rólam a többiek? Mi lesz, ha miattam kell itt hagynunk ezt a csodás új barlangot? Broad izzadó kézzel markolta lándzsáját, és baljával könnyedén megérintette amulettjét. Védő szelleméhez, a gyapjas orszarvúhoz fohászkodott, tegye bátorrá és erőssé ezen a vadászaton. Brun természetesen gyakorlatilag nem adott esélyt az állatoknak, de hagyta, hadd higgye a fiú, hogy minden rajta múlik. Egyszer talán főnök lesz belőle, érezze csak a felelősség súlyát. Megadta neki a lehetőséget, ám mindvégig a közelben maradt, hogy közbeléphessen, ha kell. Remélte nem lesz rá szükség, mert tudta, milyen büszke a fiú, ám esze ágában sem volt kockára tenni Broadért a barlangot. Brun sokáig figyelte a csordát. Egyszer csak észrevette, hogy az egyik fiatal bika elkószál a többiektől. Már teljesen kifejlett állat, de még tapasztalatlan. Várt, míg a bölény még jobban leszakadt, amikor már nem védte a sokaság. Ekkor jelt adott. A vadászok szétszóródtak. Broad haladt legelől, apja a szeme sarkából ellenőrizte, mindenki elfoglalta a helyét, miközben tekintetét továbbra is az elbitangolt állaton tartotta. Aztán újabb jelt adott, és az emberek üvöltve hadonászva a csordára rontottak. A bölények megriadtak, és szökkellő futással nekiíramodtak. Döngött a föld a sok száz patanyomán. Ugyanakkor Brunna csorda és a fiatal állat közé vetette magát, megakadályozva, hogy a nekilódult állatok a kiszemelt zsákmányt is magukkal ragadják. A terv sikerült. Az ifjú bölény bika az ellenkező irányba menekült. Brun utána vetette magát. Minden erejét megfeszítve üldözte az állatot. A rohanó állatok lába nyomán hatalmas por felhő kerekedett. Brun alig tudott tájékozódni. Krákogott, köhögött, szeme könnybe lábadt és rendíthetetlenül hajtotta tovább a bikát. Csak akkor állt meg, amikor látta, hogy Grod átveszi az üldözést. A csorda már messze járt. Rettegésüket megsokszorozta a rohanás. A fiatal bölény magára maradt. Grod támadásától megriadva újra vágtatni kezdett. Grod szélsebesen futott utána, noha úgy érezte, mindjárt szétrobban a szíve. Patakokban folyt róla a veríték. Amikor már csak nem kidőlt, Druk vette át a helyét. A vadászok mindenre elszántan hajszolták, ám a bika kimeríthetetlennek tűnő erőtartalékokkal rendelkezett. Drúg a törzs legmagasabb tagja, valamivel gyorsabban futott társainál, rohama újra menekülésre sarkalta az állatot, úgyhogy mire Krug vette üldözőbe, a fiatal bölény már láthatóan lankadni kezdett. Friss üldözője végig a nyomába loholt, és egy pillanatra sem hagyta megpihenni. Mire Grúvra került a sor, a hatalmas állat alig tántorgott. A hajsza a maradék erőt is kivette belőle. Broadnak alig kellett futnia utána. A bölény feladta. Megállt és nem mozdult. Szája habzott, fújtatóként járt az oldala. A fiú döfésre kész lándzsával közelített hozzá. Brun fejében szinte viharzottak a gondolatok.
Túlzottan ideges a fiú. Nyomasztja a felelősség, vagy talán fél? Vajon tényleg erői végére ért a bölény?
Az öreg bölények gyakran tettették kimerültnek magukat, hogy azután az utolsó pillanatban nekirontsanak a vadásznak. A tapasztalatlan vadász könnyen megsebesülhet ilyenkor. Brudon átfutott a lehetőség, hogy talán használnia kéne a bóláját. Ha leveri lábáról az állatot, akkor a fia bizonyosan elejti a vadat. A bölény feje azonban csak nem a földig lógott, lüktető oldala is a végső kimerültségről árulkodott. Ha használná a bólát, azzal csak Broad érdemeit csorbítaná. Brun úgy döntött, átengedi a fiúnak a dicsőséget. Mielőtt az állat összeszedhette volna magát, Broad mellé lépett, keményen megmarkolt a lándzsáját, a védő szellemére gondolt, és a bölény oldalába vágta a fegyvert. A tűzben edzett hegy keresztül hatolt a bőrön, eltörte az egyik bordát és megakadt a vad tüdejében. A bölény fájdalmasan felbődült, és bár melső lába már megrodgyant, támadója felé fordult. Brun azonnal odaugrott, két kézre fogta hatalmas bunkóját, és az állat szeme közé sújtott. A fiatal bika összeesett. Lábai még rándultak néhányat, majd az állat elcsendesedett. Broad néhány pillanatig dermedten állt, maga sem merte elhinni, hogy sikerült. Aztán diadalittasan felüvöltött. Kiáltása megremegtette a levegőt. Sikerült! Mostantól a férfiak közé számítják. Megragadta lándzsáját, és kirántotta az állat oldalából. A meleg vércsöppek az arcára fröccsentek. Önkéntelenül is odanyúlt, és megízlelte. Brun megveregette a vállat. Arca ragyogott a büszkeségtől. Szép volt, mondta beszédes mozdulata. Örült, hogy egy erős vadásszal több gyarapítja a csapatot, aki ráadásul éppen az ő fia. Most már semmi sem akadályozhatta meg, hogy birtokba vegyék a barlangot. A szertartásra ugyancsak később kerül sor, de Broad zsákmánya már biztosította a szellemek jó indulatát. A fiú magasra tartott lándzsával futott a többiek felé, míg Brun előhúzta kését, kibelezte az állatot és darabokra szelte a máját. A mája vad legértékesebb része mindig a férfiaknak jutott, hogy erősebbé, ügyesebbé tegye őket a következő vadászaton. Brun kihasította a bölény szívét, és elásta az elesett állat közelében, ahogy azt a vadászat kezdetén ígérte a szellemeknek. Broad csámcsogva nyelte a nyers májat. Túláradó boldogság töltötte el. Férfivá avatják. A barlang szentelésén ő vezeti majd a vadásztáncot, és részt vehet a férfiak titkos szertartásain. Úgy érezte, ez élete legszebb pillanata. Mindenki őt figyeli majd, az ő ügyességét zengik a törzs tagjai. A mai nap az ő napja, és Oga szeme kimondhatatlan odaadással fog csüggeni rajta. A férfiak összeszíjazták a bölény lábát, aztán Grod és Drug az állat melső, Krug és Guv pedig a hátsó lábai közé dugták lándzsáikat. Brun és Broad a bika szarvait ragadták meg, majd a hat ember vezérük kézjelére vonszolni kezdte a hatalmas állatot. Minden erejüket össze kellett szedniük, hogy felküzdjék magukat a hegy tetejére. Oga, aki kíváncsian leste a vadászokat, riasztotta a többieket. Mire a hegygerincre értek, az egész törzs ott várta őket, hogy elkísérjék a kis csapatot az út végső szakaszán. Vitathatatlanul Broad volt a naphőse. Még Ajlát is megérintette a pillanat, noha nemigen fogta fel a történtek jelentőségét.